Örülök neki, hogy a ősz felé közeledve együtt lehetünk, és az ige köré gyűlhetünk, Isten magasztalhatjuk, dicsőíthetjük. Ma és a következő héten szeretnék az evangélium erejéről beszélni. Hát ugye reménység szerint nem csak beszélni, hanem az a vágyunk, hogy ahogy énekeltük is itt, hogy az Úr adjon több erőt, több szeretetet is. Nem énekeltük, de az ige szerint több reményt. Amen. Több erőt, több szeretetet, több reményt. Tudjátok ezt szeretném itt mondani, hogy az Úr adjon nekünk több szeretetet, több erőt, több reményt, na és hitet. Amen. De a hitben van erő. Ezt tudtátok? Ugye a hitben van erő, a hitnek van ereje az ember életében, és minden bizonytalanság és reménytelenség elvesz az ember hitét. És a hit hiányából fakad. Gyerekeket elbocsátjuk, mi pedig együtt fogunk egy kicsit gondolkodni az evangélium erejéről, és engedjük Isten szellemének, hogy megfrissítse az életünkben az evangélium üzenetét. No, nyissátok ki a bibliáitokat a Korintusi levél, első levél 15. fejezeténél, és innen olvasunk néhány igeverset együtt, és innen kezdjük majd a együtt gondolkodást. 1 Korintus 15, első verstől a 8. versig. 1 Korintus 15, 1-től a 8-ig. Így hangzik Isten igéje. Helyeteken ülve olvassátok, kövessétek ti is. Eszetekbe jutatom, testvéreim, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok. Általa üdvözültök is, ha megtartjátok úgy, ahogy én hirdettem is nektek, ha csak nem elhamarkodottan lettetek hívőké. Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam, hogy tudnillik, Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint. Eltemették, és ugyancsak az írások szerint feltámadt a harmadik napon. És megjelent Kéfásnak, majd a 12-nek, azután megjelent több mint 500 testvérnek egyszerre, akik közül a legtöbben még mindig élnek, néhányan azonban elhunytak. Azután megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak. Legutoljára pedig, mint egy tolszülöttnek, megjelent nekem is. Nagyon érdekes dolog, hogy ez kezdődik, ez ige szakasz, amit Pál apostol ír a korintusi gyülekezetnek. Azt mondja Pál, hogy eszetekbe jutatom az evangéliumot. Hát miért kell eszünkbe jutatni az evangéliumot? Azért, mert elfelejthetjük. Így van? Megfeledkezhetünk az evangélium lényegéről. Szeretnék a mostani találkozásunkon, meg a Isten megsegítés megéljük a következőn is azzal foglalkozni, hogy hogyan lehet megtartani az evangélium erejét az életünkben, és hogyan lehet növekedni az evangélium erejében a hívő életünk tekintetében, és annak hatásában is. Na nézzük, mit állt az evangélium. Az evangélium rövid tömör definíciója talán így hangozhatna: Jézus Krisztusról és Isten országáról szóló örömhír, az elveszett, a bűn és a halál által az ördög igájában raboskodó és reménytelen ember számára. Tehát Jézus Krisztusról és Isten országáról szóló örömhír, az elveszett, a bűn és a halál által az ördög igájában raboskodó és reménytelen ember számára. Azaz az örömhír a reménység üzenete a reménytelenné vált ember számára. Ugye az evangélium akkor működik az ember életében, ha párosul hittel. Ezért beszélünk el azzal, arról is, hogy mit jelent az evangéliumi hit, amelyen meg tudom ragadni az evangéliumot személyesen a magam számára. Mit is tartalmaz? Mit akar az, hogy evangéliumi hittel hiszek Jézus Krisztusban és az evangéliumban? Az evangéliumi hit a következőt jelenti. Jézus Krisztusban, mint Isten fiában való hit, aki lejött a mennyből a földre, emberi testhez hasonló formát vett fel, tanított, csodákat tett, igazolva ezzel isteni voltát, messiási küldetését. Szenvedett és meghalt a kereszten, mint bűntelen és igaz, a mi, az én, a te bűneidért. Mindez pedig az írások szerint történt, ahogy ezt Isten előre megmondta a prófétája által. Aki ezt hittel elfogadja, Isten gyermekévé lesz. Amen. Aki ezt hittel fogadta el, az már Isten gyermeke. Ugye ez az evangéliumi hit. Nagyon fontos látnotok, ahogy Pál kihangsúlyozza, hogy Jézus Krisztus meghalt az írások szerint. És feltámadt ugyancsak az írások szerint. Tehát Jézus Krisztusnak az élete, a halála és a feltámadása nem egy véletlenszerű esemény volt, hanem évszázadokkal korábban pontosan megprofétált, kijelentett proféciáknak a tökéletes beteljesedése. A római levélben Pál apostol azt mondja, a Róma 1.16.17-ben, aki ugye az evangélium szolgálatában állt Pál apostol, még éppen mi is, nem pontosan ugyanazt a szolgálatot végezzük, mint Pál apostol, de minden hívő ember valamilyen módon az evangélium szolgálatában áll. A Róma 1.16.17-ben így szól Pál ezzel kapcsolatosan. Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az minden hívőnek üdvösségére, elsőként zsidónak, de görögnek is. Mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne, hitből hitbe, ahogyan megvan írva. Az igaz ember pedig hitből fog élni. Pál apostol azt mondja, hogy nem szégyeli az evangéliumot. Miért? Mit olvastunk? Mert Isten ereje az. Tehát azt mondja Pál apostol, hogy kerülhetnék olyan szituációba, amikor tudom, hogy konfliktust fog átélni, ha én elmondom az embereknek az Isten üzenetét. És hát tudjuk nagyon jól Pál apostolról, hogy mire megírta a római levelet, addigra már elég sok konfliktuson ment keresztül, éppen az evangélium prédikálása okán. Konfrontálódott, igaz? Tehát sokszor kerülhetett volna olyan helyzetbe, hogy meggondolja, hogy mikor szól. De azt mondja, azért vállalom fel a konfliktust. Azért nem szégyellem az evangéliumot, mert az az Istennek ereje. Méghozzá mire? Minden hívőnek megszabadulására, üdvösségére. És mit mond még? A zsidónak görögnek egyaránt, mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki az evangéliumból, amelyet hitből hitbe megy. Tehát Pál apostol azt mondja, hogy az evangéliumot azért nem szégyeli, mert nem tud mást ezen a világon, amely elég hatalommal és erővel rendelkezik, hogy például egy várost megváltoztasson. De a város megváltoztatásához egy ember szívének a megváltoztatására van szükség. Elküldtem nektek a héten a Sárkány megtér című cikket, amely a Magyar Nemzetben jelent meg. Ki az, aki elolvasta? Olvassátok el, javaslom, akik még nem tettétek meg. Nos, arról, ez a cikk arról szól, amit már távolról is említettem, hogy Románia magyar lakta területén, egy Ákos nevű községben olyan feszültség támadt a romák és a magyarok között, hogy amikor a romák elmentek a magyar lakta területre, ott vér folyt. Tehát ilyen konfliktus volt a két nép között. És egyszer egy roma ember a vonaton utazva találkozott egy baptista bácsival. Ez a bácsi beszédbe legyelt vele, és nem szégyelte az evangéliumot, mikor meglátta ezt a roma embert, azt mondta, hogy ezeken senki más nem tud segíteni, csak Jézus Krisztus. Csak az evangélium ereje az, ami elég hatalommal bír ahhoz, hogy megváltoztassa az életüket. Ezért nem hallgatott, hanem szólt. Olyan hatása volt ezen a roma emberre ez a bizonságtétel, olvassátok el, hogy meghívta ezt a bácsit, hogy menjen el az ő falujukba, a cigány telepre. És elismert a bácsi, amikor ment befele, ugye üdvrivagással köszöntötték, hát nem, volt, aki megdobálta, leköpdösték, beszóltak neki, de nem szégyelt az evangéliumot, mert tudta, hogy egyedül az evangéliumnak van elég hatalma és ereje arra, hogy az Istennek az evangélium által, hogy megváltoztassa az emberek szívét. Na és akkor bizonságot elkezdte tanítani, aztán megtért ott az egyik bűnöző gengszter, ez volt a sárkány, és ugye mára, mindegy 300-an járnak a imaházba, a roma telepen van a baptista imaház, és azt mondják a romák, hogy mindenki, aki valamire való ember, az mind megtért. Hát csak azt mondja, a selejtje az még nem tért meg, hát nyilván aki nem számít, így írták a romákhoz, hogy mit jelent, pontosan nem tudom, el kell menni, meg kell kérdezni. És a másik dolog pedig, ami döbbenetes ebben a cikkben, hogy azt mondja a magyar lakta terület matematika tanára, nyilatkozza, hogy kerestem Istent a népegyházakban, katolikusban, református gyülekezetben is nem találkoztam vele. Elmentem a cigányok közé, és találkoztam Istennel. És megkérdeztem a romákat, hogy járhatok-e én ebben az imaházban. És akkor a falu magyar matematika tanára most a romákhoz jár Isten tiszteletre, mert ott van együtt az Úrral, a romákkal együtt, mert nincs személyvágatás Krisztusban. Mindenki egyformán elveszett Isten színelőt, és mindenkinek egyformán szüksége van Isten szabadítására. Amen. De a Pál apostol, mint ahogy ma is vannak ilyen emberek, látjátok, ez napjainkban történt, az elmúlt években, ma is vannak olyan emberek, akik úgy gondolkodnak, mint Pál gondolkodott akkor az evangéliummal kapcsolatban, hogy nem szégyellem az evangéliumot, azért nem szégyellem, nem azért, mert vallásos ember vagyok, mert nekem ezt kell csinálnom, mert nekem az a hivatás, hogy prédikáljak, meg azt mondták vasárnap, hogy bizonyságot kell tenni Jézus Krisztusról, ha jó hívő vagyok. Nem azért egy bizonyságot, mert jó hívő akart lenni, hanem azért egy bizonyságot, mert tudta, hogy egyedül az evangéliumnak van erre és hatalma arra, hogy megváltoztassa a görögöket vagy zsidókat egyaránt. Amen. A hatalom kérdéséről, ugye, hogy a Bibliában olvasok a dünamis szót, azt mondja az evangélium Istennek az ereje, ami azt jelenti, hogy erő megnyilvánulás, mint itt Ákoson a cigányok között. Ja, hadd mondjam azt is, hogy nemrégen olvastam a Baptist Egyház lapja a Békehírnökben, többen tudják itt lévők közül is, hogy 1996-ban hívott el Isten szent lelke bennünket, hogy menjünk vissza gyülekezetet plántálni oda, ahol én DJ voltam. És ez Pocsaj volt az egyik falu, aztán a helyi lelkész külön kérdésére még Esztárba is elmentünk plántálni gyülekezetet, oda szoktunk vissza, mert egyébként csendes hétvég, és ott mai napig is van baptista gyüleket, akkor nem volt. És Isten kegyelmével plántáltunk két gyülekezetet. Az egyik roma gyülekezet, a pocsai roma gyülekezet, és most olvasom a Békehírnökben, hogy a pocsai romák kemencét építettek, sütöttek kenyeret és kalácsot, és ezzel megvendégelték, tehát nem kéregettek, hanem megvendégelték az oda látogató testvéreket. Most hallom Bereszkedős barátomtól, hogy a pocsai romák kérték, hadd hozzanak az első kenyérbe, amit a ottani kemencébe sütöttek a gyülekezetnek. Tehát nem azért mentek, hogy valamit adjatok már kicsit, hanem hoztak kenyeret, adni akartak. Csodálatos volt látni a 9-10 évi szolgált során, tehát nem egy-két percre, azt, ahogy a zűrzavaros összejövetelek voltak, ugye üvegtörés, stb. A roma gyerekek azok, volt olyan gyerekmunkás, aki beadta a felmondását az első alkalmat követően, azt mondta, hogy nem tudja vállalni ezt. És Isten olyan csodálatos munkát végzett az életükben, hogy verseket tanulnak tisztán, rendezetten. Emlékszem, a vége fel, amikor ugye én 2005-ig jártam oda szolgálni, testvérek együtt, természetesen többekkel, és a vége fel oda jött, hogy jött be egy kis kócos, piszkos arcuk és roma kislány, benézett, látta, Isten tisztelet van, eltűnt, egy fél roma jött szépen felöltözve, haja látszott, hogy vizes volt, meg megmosta, megmosakodva, és leült és végighallgatta a prédikációt. Na most ezt én azért tudom, én ott kezdtem még, hogy a cigány hölgy az kivette a mellét, aztán szoptatta a gyereket, ott még én prédikáltam. Ugye ez egy kultúrsok volt nekem, mert nem voltam hozzászokva. Ugye az ott természetes volt, én meg aztán prédikáltam. De Istennek az ereje, ugye egy DJ-t rá tudott venni arra, hogy megszabadulva elmenjen a romák közé, hogy Peti barátom is, meg Tamás is járt oda, aki ugye Révész Tamás barátom, a feleség együtt meg ott edződött, vagy nem 2-3 évig? Másfél évig ott edződött a romák között, és éppen ott lakott, ahol aztán Istennek engedve plántáltunk egy másik gyülekezetet is, Esztárban. No, tehát Pál apostol felismerte azt, és megértette azt, hogy az evangélium Istennek ereje, az az ereje, erő megnyilvánulása, csodatévő ereje, képesség van benne, lehetőség van benne, hatalom van benne. Ezért fontos tudnod, amikor az evangéliummal kapcsolatosan gondolkozol, hogy miért van az evangéliummal erő és hatalom. Mi az oka annak, hogy abban hatalom van? Mire adott ez a hatalom? Ez nagyon fontos. Mert ha csak addig jutsz, hogy az evangélium hatalmas, oh, hallelujah, praise the Lord, dicsőség az Úrnak, sunshine, moonlight, dicsi, eddig jutsz el. Élvezel az evangélium erejét. De az evangélium ereje az nem csak arra adott, hogy téged megszabadítson az Isten, hanem a te szádban Isten tűzzé és erővé hatalommá tudja tenni az evangéliumot más emberek életére vonatkozóan. Amen. Billy Grahamnek volt egy mondata, amelyel bejárt az egész világot. Talán többen tudjátok ezt. Most Franklin Graham 2012-ben az ő fia a Paplászló sportaréna, igaz? Úgy hívják a BS, régen mi úgy ismertük leégés előtt. Tehát a Paplászló sportarénába fog jönni, és egy háromnapos reménységfesztivál című sorozaton fogja az evangéliumot prédikálni Budapest szívében, ugye az egész ország kiterjedő lehetőség lesz ez. Az apja, Billy Graham azt mondta, ezzel prédikált, ez volt a prédikációnak egy nagyon fontos üzenete. Istennek terve van az életeddel. A világon bármerre, mi így figyeld meg Billy Grahamet mindig. Istennek terve van az életeddel. És akkor ezt prédikálta. Istennek terve van az életeddel, és ezt megtudhatod. És hirdette az evangéliumot, amely által föl lehet szabadulni arra, hogy az Isten terve valósággá legyen az életünkben, és ehhez bizony hatalom kell. Az, hogy az Isten terve egy ember életében valóságá legyen és megvalósuljon, ehhez nagy hatalom kell. Ez egyedül az evangélium ere és hatalma elegendő. Kevesebb nem. Jézusnál van a kulcs a reményteli jövő felé. Ugye az evangélium a Jézus Krisztusról és Isten országáról szóló örömhír. Amen. És ugye mondtam még, hogy mi az evangélium tartalma. Ezt elmondtam. Jézusnál van a kulcs a reményteli jövőhöz. Azt mondja, Jelenések könyve első fejezet harmadik vers, ugye az elmúlt találkozáson bőséggel hallottunk Jelenések könyvéről, János testvérünktől, és alidézek a Jelenések könyvéből most is. Jelenések könyve 1-3, így hangzik: boldog, aki felolvassa, és boldogok, akik hallgatják ezeket a prófétai igéket, és megtartják azt, ami meg van írva bennük, mert az idő közel van. Nagyon fontos és tömör megfogalmazás ez, hogy hogyan hat és működik az evangélium. Istennek a beszéde. Az, hogy az evangélium ereje belépjen egy ember életébe, az mind a három fontos dolog benne van ebben az igében. Az egyik azt mondja, boldog, aki felolvassa, tehát hirdeti, megosztja, közzéteszi. Boldog. Aztán boldog az is, aki hallgatja az evangéliumot. Tehát odafigyel rá, meghallgatja, nem csak fizikailag hallja, hanem el is jut hozzá. És ha eljutott hozzá, az a boldog, aki meg is tartja az evangéliumot. Sokan vannak, akik prédikálják, olyanok is sokan vannak, akik hallgatják. Általában a harmadik csoport a szűkítő tényező. Tehát amikor nézzük a kis halmazokat, akkor ugye a legkisebb halmaz, amely tartalmazza mind a három tulajdonságot, ez a megtartja kategóriával, vagy szűkítéssel kiegészített halmaz. Márpedig mind a háromra szükség van ahhoz, hogy valakinek az életében az evangélium ereje gyümölcsöt teremjen. És valódi, valóságos módon megnyilvánul rajta az Istennek az ereje az életében. Személyes életében, és aztán pedig ezzel az erővel, amin rajta keresztül benne végez Isten, ezzel az erővel tud szolgálni mások felé. Tehát amikor az Isten az evangélium erejét valakinek az életében, életváltozásban, munkában, gyümölcsözésben, tehát valóságosan megtapasztalja valaki, az ad erőt neki arra, hogy prédikálja másoknak. És nézzétek meg Pál apostolt. Pál apostolnak a radikális változása ott történt, amikor elérte az evangélium ereje, és megváltoztatta az ő gondolkodásmódját és az életét. És ez által, a gyümölcsök által tudott szolgálni aztán sokak felé. Így van? Tehát mind a három dolog fontos. Azt mondja aztán János itt az Jelenések könyvében, az egy első rész 12-16-os versben, pusztán csak érzékeltetni szeretném Jézus Krisztus hatalmát, ahogy ő látja Jézust. Aztán majd Tamás többet fog beszélni majd a dicsőség kérdésében még erről a témáról. Biztos vagyok benne legalábbis. A Jelenések 1-12-16. Megfordultam, hogy lássam, milyen hang szólt hozzám. És amikor megfordultam, 7 arany gyertyatartót láttam, és a gyertyatartó között az emberfiához hasonlót. Hosszú parázsba volt öltözve, mellén aranyövvel körülövezve, feje és haja fehér volt, mint a hófehér gyapjú, szeme, mint a tűzlángja, lába hasonló volt a kemencében izzó aranyérchez, hangja olyan volt, mint a nagy vizek zúgása, jobb kezében a 7 csillagot tartott, szájából 2 élő éles kard jött ki, és tekintet olyan volt, mint amikor a nap teljes erejével fénylik. Elég erőteljes megjelenés, nem? Dinamikus megjelenés, hatalommal bíró. És gondoltok bele, hogyha még itt a méretek is be lennének írva. De valószínűleg a méretek azok nem annyi voltak, hogy 162 centi volt itt ebben jelenés meg Jézus, hanem úgy palásra betöltött a templomot. Tehát ugye mondja az Ézsaiás proféta a 6. fejezetben, amikor meglátta Istent, hatalmasnak látta. Higgyétek el, amikor meglátta János, ugye minden erejét elvesztette, tudjátok, hogy kijön belőle az erő, aztán Jézus megsimogatja, ne félj, barátom, gyere csak, legyél erős. Betölt Istennek az ereje az életét. És mit is mond Jézus Jánosnak? 1 János 3.8-ban. Aki a bűn cselekszi, az, bocsánat, még a Jelenések 1.17-18-at olvasom, amikor megláttam, azt mondja, ezt a szemét, lábbalé estem, mint egy halott. Tekintélyes megjelenés volt, nem? Tehát általában az ember bemegy valahova, és meglát valakit, akkor úgy nem szokott összeesni. Tehát az olyan élmény kell, hogy legyen, nem? Most őszintén, igaz? Tehát nem egy videójáték volt, ezt érzékeljétek, igaz? Hanem olyan erőteljes megjelenése volt a názáreti Jézus Krisztusnak, hogy összeesett az ember. Elhagyta minden ereje. Pedig ez hívő ember volt. De nem tudta el se képzelni, hogy milyen hatalommal, milyen dicsőséggel rendelkezik az Úr. János az apostolnak nem volt elég a fantázia, mert az addig Isten ismerete szűk volt az, hogy befogadja azt, amit látott és tapasztalt Isten jelenlétében. Igaz? Szoktam mondani, hogy megfogalmaztam magamban egy alkalom, egy dicsőítés alatt, hogy dicsérjük Istent. Ez ugye elhangzik, igaz? Meg bátorítanak a dicsőítők is, hogy dicsérjük az Urat, halleluja. És ugye néha tapasztalom saját szívemben is, meg ugye a közösségben is érzékelem, hogy néha beleesünk mi keresztények abba a csapdába, hogy ha nem is mondjuk ki, de mégis a szívünk állapota, meg hozzáállásunk azt mutatja, minthogyha úgy gondolkodnánk, hogy mi már ismerjük az Istent. Nem? Tehát már most mit erőködjek tovább? Hát én már tudok mindent. Hát ez már elég ez, én jó vagyok, halleluja. Csak hogyha az ember józanul gondolkodik, és vele gondol abba, hogy a názáreti Jézus Krisztusban áll fenn az univerzum. Nap is, mondjuk a napot nem tudom, ki tartott a markában még eddig. Úgy megpaskoltam a napot, így dobálta egy kicsit. Van itt köztetek olyan? Ugye meg sem olyan közelíthetnénk, mert beszippandan aztán megváltozna a halmazállapotunk. Gondoljatok bele, a názáreti Jézus Krisztusban áll fenn az univerzum. Érzékelitek? Az univerzumnak minden törvénye, ereje, hatalma, nagysága, benne áll fenn. Nem az univerzum, nem az Isten, ez csak úgy benne van. Akkor nézzük az univerzumhoz képest a mi valóságunkat. Az, hogy porszemek vagyunk, ahogy mondta Dani bácsi, ehhez a képhez képest már nagy képűségnek tűnik. Nem? Már büszke, dicsőséges kijelentésnek tűnik, gőgös kijelentésnek tűnik, hogy én porszem vagyok, Uram. Ugye ez már úgy tűnik, hogy én frenkizik, valaki magánykodik az Istennel szemben. Tehát, de vegyük a porszemet, na, maradjunk az elképzelhető valóságnál, de vegyünk egy legkisebb elektront. Uram, én elektron vagyok, és még akkor is nagyképű maradtam. Pedig már elég kicsire mondtam a méreteket, igaz? És most nem menjünk tovább a kémiába, vagy a fizikába. Tovább. Mert tudjuk, hogy minden elem tovább bontható, csak éppen a tudományos módszerek nem fejlődtek odáig, hogy ezeket a vizsgálatokat elvégezzük. Na mindegy. A fotonokról már nem is beszélünk, ugye? De hogy mondhatja, hogy képzelheti el egy ember azt, hogy ismerem az Istent? Értitek? Hogy nekem az Isten újat már nem tud mutatni. Hogy jövünk ahhoz egyáltalán? Értitek? Tehát picit ebbe belegondolnánk, akkor lehet, hogy nagyobb szomjúsággal és vágyjal kutatnánk az Istent. Gondoljatok bele, hogy János egy oraszán keresztény volt, nem? Elfogadjátok? Oraszánt volt, nem? Pátmos szigetén rabozkodott az evangéliumért, a Jézus Krisztusról való bizonságtételért. Tehát nem azért volt, mert ellopott egy tyúkot, vagy két tojást, hanem azért rabozkodott ott, mert hitt az evangélium erejébe. Így van? És amikor meglátja Jézust, akkor összeesik. De higgyétek el, szerintem az még egy olyan redukált verzió volt, tehát amit úgy élve kibírt. Amit úgy élve ő még kibírt. És már ez a fajta megjelenése Jézusnak kiütötte a biztosítékot nála, összezuhant. Elhagyta minden ereje. Akkor lehetséges, nem, hogy mi is még tudnánk meríteni ebből a hatalomból, erőből, Isten jelenlétből, Isten személyének a megismeréséből. Nem? Egyetértetek ezzel? Hogy lenne még, vannak még távlatok az Istenből. Ne felejtsétek ezt el. És a hamis megelégedtség akkor, ez a hamis, hogy meggazdagodtam, tudjátok, gazdag vagyok, ahogy hallottuk a elmúlt héten is, akkor ezt el lehet kerülni. Mert én porszem vagyok, vagy egy elektron vagyok, vagy egy foton vagyok, de te vagy, Uram, az, akiben fennáll az univerzum. Hát, hogy gondolhatom én azt, én már ismerlek. Valamennyit ismerek belőled. Az igében az is benne van, hogy nála vannak a pokol és a halál kulcsai. Azért ezek a kulcsok elég fontosak, nem? Hát, amióta az ember az eszét tudja, az örök élet elixírét mindig megpróbálta felfedezni. Igaz? Az örök fiatalság, hát nézzétek meg, ez a rengeteg műtét, ami van most, ráncfelvarrás, meg mindenféle zsilleszívás, degesze keresik magukat a plasztikai sebészek, mert mindenki fiatalabb akar lenni. És azt mondja, hogy nálam vannak a halál kulcsai. Hányan szeretnék legyőzni a halált? Azt mondja Jézus, hogy nálam van a kulcs. Tehát a halál ugye, mint egy börtön, hogy ki lehet abból jönni? Hogy a pokol, mint egy börtön, ki lehet abból jönni? És azt mondja Jézus, hogy nálam vannak a kulcsok. Ugye, amikor ezen gondolkodtam, hogy eszembe jutott egy ember, vagy elém jött egy ember, akit ugye halálra ítélnek, és börtönbe vetik, és ugye a halálra ítélt ember, amikor börtönbe kerül, hát nem, nincs más, amire várjon, csak az, hogy jönnek egy nap. Érte? A következő zörgetéskor már ugye a hóhér jön, viszik és megölik. Azt gondolom, hogy maga a halálra ítélt állapot, az egy elég reménytelen állapot, nem? Mikor bezárják valakit a börtönbe. Tehát gondolod, hogy bele meg volt a tárgyalás, bizonyított tény, halált érdemlő bűnkövetett el, a bíróság kimondta az ítéletet, felebbezésnek helye nincs. Így van? Kérdezem azt, hogy segíthet ezen az emberen az, ha elkezd dörömbölni a cellaajtón belülről, és elkezd ordibálni, kiabálni, engedjenek ki, ehhez maguknak nincs joga. Kinyílik az ajtó? Hát kinyílik, de valószínűleg nem az fog vele történni, amire ő számított. Igaz? Azért ez az állapot elég reménytelen és elveszett állapot, nem? Akkor valaki halálra van ítélve, és tudja, hogy nem tud változtatni az ő állapotán és helyzetén. Elég reménytelen helyzet és állapot. A Biblia szerint ilyen nincs remény állapotban van az Isten nélkül ember. Elveszett, halálra ítélt állapotban van, nincs remény. Hiába kiáltkozik, hiába erőlködik ráncfelvarrással, fiatalitással, újabb párkapcsolattal, több pénzzel, új munkahelyel, költözéssel, hiába próbálkozik, azt a reménytelen állapotát nem tudja megváltoztatni, és az örökkévaló sorsát nem tudja megváltoztatni maga erejéből. Ámen? Így van? De a Biblia azt mondja, hogy van valaki, akin ott vannak a kulcsok. És ez a názareti Jézus Krisztus. Az 1 János 3.8-ban szintén János apostol azt mondja, hogy aki bűncselekszi, az ördögtől van, mert az ördög cselekszi a bűn kezdettől fogva. Azért jelent meg az Isten fia, tehát ez tény. Azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Megnéztem ezt a lerontsa kifejezést, nagyon érdekes, amit itt mond a Biblia. Ebben is benne van az evangéliumnak az ereje, hatalma. Figyeljetek csak. Szóval megold, elold, felold, kiold, meglazít, feltör, szabaddá tesz, kiszabadít, feloldoz, köteléktől megszabadít, elbocsát, felold, felszabadít, véget vet, megsemmisít, leold, eltöröl, érvénytelenít, bármint halálos ítéltet például. Na gondoljatok bele, ebből az igében az van benne, hogy ott van egy reménytelen állapotban lévő ember, aki nem tudja maga életét megoldani, maga problémáit megoldani, maga szükségeit betölteni, reménytelenül hajtja az életben a boldogulást, a boldogságot, keresi a megoldást, és egyszer csak kifúj vége. És van valaki, akinek van kulcsa ehhez az berozsdásodott ajtóhoz. És Biblia azt mondja, hogy a kulcs Jézus Krisztusnál van. Képzeljétek el a szituációt. Az Úr Jézus odajön, előveszi a kulcsot, berúgja a zárba, elfordítja, kattan a zár, az ajtó kinyílik. Jézusra tudjuk, hogy a fény beárad a cellába. A sötét helyre beárad a fény, tudjuk, a fény, a reménység, a perspektíva, a jövő szimbóluma. A reménység, a jövő, a kilátás, a távlati dolgokra nézve is a remény, az örökkévalóság nézve is a remény, a biztonság. A tömlöcajtó kinyílik, és legyőzze a sötétséget, beárad a fény. A fogoly megszabadul, előtte feltárul a szabadulás útja, kinyílik a cellajtó, és így már lehetőség adatik arra, hogy egy életen át hűséggel kövesse szabadítóját, Jézus Krisztust, és csak így és ezen a módon válhat valóra az Isten terve az életében. Egy tömlözben lévő ember életében nem válhat valóra az Isten terve. Hát az az ember, aki Isten nélkül él, a saját kívánságai, vágyai, kényszerei, bűnei csapdájában van, annak az életében nem válhat valóra Isten terve, mert a saját életének a nyomorúságában forog. Azonban, amikor Jézus megszabadítja, ez erő és hatalom kell, ez benne van az evangéliumban, így lehet igazá, amit Billy Graham felismert, hogy Istennek terve van az életeddel, és ha megszabadít, akkor be is tudod tölteni Isten kegyelméből azt a tervet és célt, és meg tudod futni azt a pályát, amelyet Isten számodra eltervezett, de ehhez ki kell, hogy nyíljon a cella ajtó, és a cella kulcsa pedig Jézus Krisztusnál van. És minden ember életére nézve az ő kulcsa nyitja minden embernek a celláját. Teljesen mindegy, hány négyzetméteres, vagy milyen fekvésű. Minden embernek a celláját nyitja Jézus Krisztusnak a kulcsa, legyen a zsidó, görög, magyar, roma, vagy bármilyen nációban, és bármilyen társadalmi osztályban lévő személy. Amen. Halleluja. És azt mondja a Biblia a Jelenések 3:7-ben, hogy a Filadelfiai gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja a Szent, az igaz, akinek van a Dávid kulcsa, és amit kinyit, senki nem zárja be, és amit bezár, az senki nem nyitja ki. Hát most alapvetően az első fejezetre szeretném helyezni a hangsúlyt. Azt mondja a Biblia, hogy amit kinyit, azt senki nem zárja be. Tehát bezárhatja egy rossz kedvű testvér, aki éppen megbántott? Bezárhatja a főnököm a munkahelyen? Bezárhatják a szüleim? Bezárhatja a miniszterelnök? Bezárhatja az Amerikai Egyesült Államok elnöke? Tehát neki van hatalma, nem? Bezárhatja? Senki. Akkor erről beszéltem legutóbb a fiataloknak. Mondtam nekik, hogy néha az emberek úgy gondolják el a mennyországot, hogy hát elérkezik a hívő ember a mennyország ajtajához, bezörget, tudjátok, kinyitják a cellajtón a kis rácsot, kinéznek, mit akarsz itt? Hát én az új reményből jöttem, és végül is én 1998-ban megtértem, május 12-én, este 11 órakor, vagy mindegy, és hát én szeretnék oda bemenni. Szóval néha a keresztények úgy gondolják, hogy a mennyországba bemenetel, az valami ilyen ajtószerű lesz, és akkor Péter majd próbálgatja, úgyhogy elég öreg, már elég régen ment oda, és akkor próbálgatja, hogy ki tudja nyitni, és hogyha pekhed van éppen akkor, nem tudsz bemenni a mennyországba. Nem? Néha az emberek az üdvösség tekintetében hívő emberek, azok így gondolkodnak. Hogy majd, mikor mennyországhoz elérkezek, akkor még ott majd szórakoznak velem egy kicsit, és akkor még ott húzzák az időt, hogy hadd élvezze, hadd érezze a kegyelem nagyságát a testvér. Nem így van? Mondjátok, ha nem így van. Nem így van, nem. Néha gondolkodnak az emberek így. Én találkoztam sokakkal már. De nem ezt mondja a Biblia. Azt mondja a Biblia, hogy amikor az ember, a hívő ember megérkezik a mennyországba, akkor az ajtó nyitva lesz. Mert amit Jézus kinyit, az senkiben nem zárhatja. Márpedig Jézus kinyitotta ezt az ajtót a számodra, akkor miért zárnák be? Még kell riklin kinézni egy angyalnak, és ott szórakoztatni még a történetet. Drágáim, amikor bemegy a mennyek országába, ott állnak az angyalok, és tapsolnak. Halleluja! Igen, igen! Itt vagy! Amen. Nem? De azt látom, amikor János vagy István meghal, akkor feláll az Úr Jézus. Már várja. Várja, hogy mindjárt itt leszel is. Ugye a István vértanúnak a kivégzésénél már nincs fájdalom. Tehát azt látod, hogy ő kilépett már, tehát kövezik és zúzzák a testét, de ő már egy más dimenzióban van, és nagyon jó volt ugye a nyári táborunkban hallani ezekről, hogy igen, Isten kegyelmet ad a szenvedésben a mártír halál szenvedőnek, és kiveszi őket valahogy arra is a négy kegyelmet. Ez csodálatos, és tényleg látjuk Istvánnál, ezt, ugye még ezt nem tapasztaltuk, és mondjuk én annyira nem vágyok rá, tehát nem életcélom, hogy halálra kövezzenek, de ugye el se kerülhető. Tehát akinek meg az a küldetése az életben, és Isten Krisztus követi, akkor hát ezt megtörténhet az itt lévő közül is bármelyikünkkel, ha az elhívásában az benne van. De azt látjuk, hogy az Úr Jézus öleli magához. És hát ha a Biblia azt mondja, hogy mennyi atyánk az Isten, akkor még ott harcolni kéne a kapuba, de kicsit ezért a kegyér. Szó nincs erről. Jézus kinyitotta, és nekünk nyitott ajtó van a mennyben. Tehát amikor te a mennyországhoz ért, akkor neked nem egy zárt ajtó lesz ott, neked nyitva lesz az ajtó. Nem kell kilincset, még a kilincset sem, jaj, valóban beengednek-e, ott ki lesz tárva, hogy nyitva a nagy kapu, az Úr Jézus, az ajtó, tudjátok, és bemegyünk a mennyek országába dicsőségesen. Amen. Ez jó hír, nem? Ez is benne van az evangélium erejében, és ez fontos, hogy ez a reménység éljen a szívedben, a szívünkben. A Zsoltárok 107-hez lapozzatok, és nézzük meg a tömlözben lévő emberek helyes viselkedését, viszonyulását, hogy mi kell ahhoz, hogy belépjen egy tömlözben lévő ember életébe az Isten ereje, az evangélium. Zsoltárok 107. Azt olvasod az első két versben, hogy így szóljanak az Úr megváltottai, akiket megváltott az ellenség kezéből, és összegyűjtött a különböző országokból, keletről, nyugatról, északról és délről. Tehát azt mondja, hogy mindenki így szóljon, így beszéljen, akit az Isten megszabadított és megváltott. Tehát hasonló szituációkból jövünk az Istenhez. Tudnod kell, hogy elveszettség állapota nélkül nem találtathatsz meg. Nem? A rabság állapota nélkül nem szabadíthatsz meg, nem szabadíthatsz meg. A halál állapota nélkül nem kelhetsz életre. Tehát nincs olyan ember a Földön, aki elég jó ahhoz, hogy megszabaduljon az önön jóságából, vagy cselekedeteiből, vagy iskolai végzettsége folytán. De még a pozíciója folytán sem. Attól, mert valaki lelkész, még nem megy be mennyek országába. Azt nem a teológián adják. Mármint a licenszet. Egyedül Jézus Krisztus. Amen? A belépéshez. Egyedül Jézus Krisztus, és nincs más. Na nézzük meg ezeket a élethelyzeteket. Azt mondja a negyedik versnél Isten igéje, negyedik verstől, Zsoltárok 107.4. Vannak, akik bolyongtak a pusztában, úttalan utakon nem találtak lakott várost. Éheztek is, szomjaztak is, elcsüggett a lelkük. De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és kimentette őket szorult helyzetükből. A helyes útra vezette őket, hogy lakott városba jussanak, adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, az emberekkel tett csodáért, mert megitatta a szomjazókat, és jól tartotta az éhezőket. Ugye ez az a típusú ember, aki a reménytelenség, a kilátástalanság szomjúságában van, éhes és szomjas. Érzi, hogy nem elég az életében, ami van. Nem teszi őt boldoggá, nem teszi őt teljessé. Keres, kutat. Keresi a választ, keresi a megelégedettséget az életében. Hány ember van így a világunkban? Aki keres, úttan, utakon jár, próbálja ki az újabb és újabb, izgalmasabbnál izgalmasabb dolgokat, hát abban van egy kis öröm, a megoldás. És a Biblia azt mondja, hogy végül elcsüggett a lelkük. És eljutottak abba a fázisban, mint mondjuk egy szingli eljut olyan 40-50 éves kora között, hogy bizony már megviselt a bőröm, a táskák már nem csak a kezemben vannak, és a fiatal pasik maximum egy éjszakás tanulókalandra vállalkoznak. És akkor mi van? De sorolhatnám azokat, akik elérnek gazdasági, anyagi, természetű célokat, és megvan nekik, és hány ember válik el, mikor felépíti a házát. Pedig azt gondolná az ember, hogy együtt küzdöttek, kínlódtak, összehozták, még svájci frank alapú hitelt se vettek fel, és már most boldogok lehetnének. És döbbenetesen látunk embereket, életeket tönkre menni, amikor azt gondolnák, hogy megvan nekik, van házuk, autójuk, gyerekük, és akkor megy el az eszük. No de szükség van az az érzelmi és lelki, szellemi állapothoz, amit itt mond a Biblia a szabaduláshoz, hogy elcsüggett a lelkük. Azt mondja, hogy én már most próbálkoztam eleget. Reménytelen az állapotom, a helyzetem. Belekerültem a saját életem tömlöcébe. Mit mond a Biblia? De az Úrhoz kiáltottak. Tehát ezek nem csak kiabáltak, hogy adjon valaki nekem, segítsen valaki rajtam, hanem dörömböltek a cella ajtó, és kiabáltak, Úr Jézus, segíts rajtam! És jött az Úr Jézus, hozta a kulcsot, berúgta az árba, és megszabadította őket. Azt mondja a Biblia, hogy hazaérkeztek. Lakott városba találni, ugye azt jelenti, megérkeztem. A hívő ember, amikor megtér, az az élménye van, hogy hát végülis én mindig ezt kerestem. Hazataláltam. Van egy ilyen dicséretünk is ennek az igének, ennek a bibliaigazságnak a megéneklése, hogy hazataláltam a keresztnél. Ugye? Csodálatos bibliai megvallás. Ez. És azt mondja a Biblia, hogy megitatta a szomjazókat, és jól tartotta az éhezőket. De nem csak annyi nagyjék és kenyere drága. Igaz, kicsit száraz robogtassad, de neked ennyi jut. Hanem azt mondja, hogy megelégedtek. Bőségben éltek, túláradó módon. Betelik az életük békességgel, örömmel, a szabadulásnak az örömével. És a Biblia azt mondja, hogy ezért ne felejtsék el, amit Isten tett velük. Most adjanak hálát az Úrnak, és dicsőítsék az Istent az ő szeretetéért, és azért a csodáért, amit tett az emberekkel. Menjünk tovább, azt mondja, vannak, akik a sötétségben ülnek, a halál árnyékában nyomorultan vasra verve, mert engedetlenek voltak az Isten parancsával szemben, megvetették a felséges döntését. Ezért szenvedéssel törte meg szívüket, elbuktak, nem volt segítőjük. De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből, kihozta őket a sötétségből, a halál árnyékából, köteleiket pedig letépte. Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, az emberekkel, tehát csodáidért, mert betörte az érckapukat, és leverte a vas zárakat. Halleluja! No, kik is ezek? A drága lelkek. Azt mondja, hogy vannak, akik a sötétségbe kerültek a halál árnyékába, vasra verve, tehát a bűn bilincsei nehezettek az életükre. Miért? Mert engedetlenek voltak. Engedetlenek voltak az Isten parancsával szemben, és megvetették a felségesnek a döntéseit. És ezért belekerültek egy szenvedés állapotába, egy gyötrelem állapotába került az ő lelkük, és elbuktak, de egy reménytelenné vált az életük. De mit mond az Isten igéje ezeknek? Akik az engedetlenség bűne, tehát akik tudták az Isten parancsát, ismerték az Isten igéjét, és megvetették a fenséges döntését. Tehát el ne szegültek az Isten akaratának, és belekerültek a bajba, a slavasztikába. Mit mond a Biblia? De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és azt mondta, hogy nagy gyerekem, neked volt egy esélyed, nincs másik. Nem ezt olvassuk a Bibliában. Hanem azt mondja, hogy megszabadította őket szorult helyetükből. Jött az Úr Jézus, vitte a kulcsot, belerúgta az élet helyzetének zárjába, és kinyitotta azt. Amen. És azt mondja a Biblia, hogy kihozta őket a sötétségből, a halál árnyékából, a köteleiket pedig, ami a bűn kötelei, megkötözte őket a sátán a saját bűneik kötelével, letépte, leszakította róluk, és a tömlöcajtót pedig, és az érckapukat, amelyek fogva tartották, betörte, felnyitotta. Aztán a következő csoport, a harmadikra, meg a negyedikre, most nem térek rá, vannak ostobák, akiknek szenvedniük kellett vétkes életük és bűneik miatt. Minden ételtől undorodtak már, a halál kapujhoz jutottak, de az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. elküldte igéjét, meggyógyította, a sír mélyéről kimentett őket, adjanak most hát az Úrnak szeretetéért, az emberekkel tett csodáért, mutassanak be hála áldozatot, beszéljék el újjongva tetteit. Ugye sárkány megtért. Mondtam nektek. Itt vannak azok az emberek, akik hozzá hasonlóak. Tehát nem szélesen találkoznál velük egy sötét sikátorban. Ezek azok az emberek. Belevetették magukat a bűnbe. Féktelen módon. Drogoznak, kábítószereznek, rabolnak, gyilkolnak, paráználkodnak, eszeveszett módon. Emberek azt mondja, le van nullázva az élete. Végleg tönkretett mindent. Adósságot halmozott fel, tönkrementek a családi kapcsolatai, a barátságai rámentek erre. Féktelen élet. Azt mondja, nincs semmi esély. De a Biblia mit mond? De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és az Úr Jézus hozta a kulcsot, berúgta a cella ajtóba a kis kulcsot, a kulcsát, vagy nagyot, mindegy mekkora, kinyitotta az ő cella ajtójukat, és kijöttek szabadságra. És Isten megszabadította őket a sír mélyéről, a halál torkából, a pokol kapujából kimentette őket, mert az egyháznak, egyházon a pokol kapui sem vehetnek diadalt. Tehát azok az emberek, döbbenetes egyébként ezt látni. Tehát ugye mondtam nektek már többször, az én nagypapám az a halál előtt néhány nappal tért meg. Azt tudni kell, ugye, hogy ha ő nem tér meg, akkor a pokolba jut. És Isten káromló ember volt, tehát nem úgy élt, hogy szerette az Úr Jézust. És néhány nappal befogadta az Úr Jézust a szívébe, megvallotta a bűneit, és megszabadította az Úr. Nyilvánvaló volt, mert mondtam már többször itt nektek, de aki nem hallott, mondjam, bocsánat kért a feleségétől, a lányától, odahívta a nagymamát, azt mondta, hogy nem ismertem senkit rajtad kívül. Te volt az egyetlen asszony az életemben. Fontosra darrotta, hogy őt elkörözött tisztázni a házassági viszonyt. Borzasztó úgy élni, hogy aki megcsalta a másikat, és elhallgatja egy életen át. Borzasztó dolog lehet úgy élni. De még ebből is van szabadulás és helyreállás. Eszembe jutott az, hogy szoktuk olvasni a bűnös nő történetét, tudjátok, aki paráználkodott. De vajon házas férfiak és nők? Bármelyikünk belegondolta abban, mi lenne, ha te feleséged vagy a férjed lenne az. Ugye ott a nő mellett volt egy férfi is. Hogy te, hogy, meg én, hogy fordulnánk ezzel a szonyhoz? Mert az, hogy Jézus hogy fordult, azt tudjuk. Érdekes, nem? Egy picikét így komolyabbá válik az ige. Mert hogy történt, ó, Úr Jézus, mekkora kegyelem. Ó, cuki vagy. Hát ez fantasztikus. Olyan bátorító, Uram. Halleluja! Dicsőség az Úrnak, mint asszony a ruhája szegélyét. Halleluja! De mi van, ha te vagy ott? Soha ne legyen ilyen. Soha senkivel. De nagyon érdekes elgondolkodni, hogy milyen Jézus szíve és élete. És mondjuk ahhoz képest mi? De én belegondolok, hogy én ennél sokkal kisebb dologért tudok haragudni a feleségemre. Messze, távolról, meg se közelíti ezt a kaliberű problémát, mint amit Jézus így elintézett vele, hogy eredj és ne védkezz többé, én sem károsztatlak téged. Ugye egy két mondat volt, és tudjuk, hogy Magdalé Máriával azért nagyon komoly hívőasszony lett. Hét ördögöt kiűzött belőle, tehát ott rendesen volt megkötözöttség állapota, amit itt olvasunk. Szóval, mennyire szükségünk van még arra, hogy ismerjük meg az Urat. Hogy járját a szellemünkkel a szívünket, ő maga. Hogy egyre erőteljesebben tudjon az evangélium megnyilvánulni rajtunk keresztül. Mert ezek azért fontos mértékek, mérőpontok az életünkben. Hogy hogyan reagálnék. Hogy hány napig tudsz duzzogni, kedves nőtestvérem, a férjed nem úgy dolgozik, ahogy te szeretnéd. Vagy kedves férfi testvérem, hány napig tudsz duzzogni, ha az asszony beszól, vagy nem azt csinálja, nem úgy, ahogy szeretnéd. Tudom, hogy a Biblia azt mondja, hogy nap ne menjen le haragotokkal. De ha azt mondanák, hogy most mindenki meghal, akinek egyszer is előfordult az ilyen az életében, a temelkedési vállalat szerintem meggazdagodna. Igaz? Tehát akkor még ez a porszem lehet mégiscsak túlzás. De milyen nagy lehetőség van az evangélium erejében? hogy ahogy növekszel, és még majd a következő találkozáson bővebben szeretnék ezekről beszélni, hogy növekszel az Isten evangéliumának megértésében, és ezáltal az Isten megismerésében az ereje Istennek egyre jobban át tud állni rajtad keresztül. Mind a három csoportban egy közös volt. Nem panaszkodtak, nem zúgolódtak, nem sipákoltak a saját elveszett nyomorult állapotuk miatt, hanem az Úrhoz kiáltottak. És aki segítségévi az Úr nevét, megtartatik, üdvözül. Melyik vagy te ezek közül? Vagy melyik voltál te? Vagy melyik lehetnél te? Akiket felolvastunk. Ne felejtsd el, hogy szól az üzenet, szól az evangélium nekünk hívőknek is, és ahogy hat az evangélium ránk, úgy tud az evangélium hatni rajtunk keresztül. Ámen? Így van? De ha az Úrhoz kiáltasz nyomorúságodban, akkor megtapasztalod, hogy az igét olvastuk, hogy kiment téged az Úrra szorult helyzetből, és te pedig dicsőíteni fogod őt, magasztalni fogod őt a szabadításért. Következő alkalommal szeretnék majd beszélni, most itt befejezem, teszünk egy kettős pontot, hogy hogyan lehet az evangélium és a Szentlélek erejében járni a mindennapokban, a hétköznapi életben. Szeretnék néhány gyakorlati dolgot majd megosztani veletek a következő találkozáson, ha az Úr addig vissza nem jön. Ha meg visszajön, a mennyországban már úgyis mindent fogtok tudni. Kívánom nektek szívemből, hisz mindig úgy kívánjuk egyébként, csak ilyen nyomatékosítás véget mondom, hogy egyre inkább járjunk az evangélium erejében, hogy élhessünk az evangélium erejével. Amen.